Kedves hallgatóim, egykor régen ez a felirat állt Görögföldön, az egész ókori világ legszentebb jóshelyének, a delfói jósdának a kapuján, ahol a régiek hite szerint Apolló Isten nevében mondtak jövendőt az ő papnői. Királyok, papok, hadvezérek zarándokoltak el ide, sorsukról tudakozódni. És amikor rengeteg hányattatás, több napos út után odaértek végre, mert nagyon nehéz, hegyes, sziklás volt a terep, és akkori járművekkel alig megközelíthető, hát mit találtak, milyen isteni bölcsességet, választ kaptak? Ismerd meg önmagadat. Ennyi. Ember, szólt Apolló, a jós Isten, ez a legnagyobb, amit neked mondhatok, hogy ismerd meg önmagadat. Ez a válasz minden kérdésedre. Bármilyen baj, csapás miatt, bármilyen kéréssel jöttél ide hozzám, hogyha megismered végre önmagadat, akkor tudni fogod a választ, hogy mi okozza a te bajaidat, és azt is, hogyan szabadulj meg. Kedves hallgatóim, a Biblia és Irodalom című sorozat mai témája tehát az önismeret, és ezúttal egy francia költő, a híres középkori poéta François Villon, Villon verséből kiindulva, amelyet magyarul Kérdések kérdése címen tartunk számon. Egyúttal szeretnék emléket is állítani a csodálatos világszínvonalú magyar műfordítónak, az éppen 100 éve született, 1918-ban született Mésző Dezsőnek. Mésző Dezső nem csak író és költő volt, hanem az egyik legnagyobb magyar műfordító is. Olyan hatalmas klasszikusok fordításai fűződnek az ő nevéhez, mint a Shakespeare színművek, az ókori hatalmas görög tragédiaíró Szofoklész Antigonéja, ma is ismerjük, vagy éppen Villon költeményei. Tehát ma François Villon Kérdések kérdése című versével tisztelgünk a műfordító Mésző Dezső emléke előtt. A vers arról szól, hogy az ember kikutathatja a világegyetem titkait, de a legfontosabbat, önmagát, önnön belső világát nem képes kikutatni. Kérem, kedves hallgatóim, hallgassák szívesen a verset Mésző Dezső fordításában. François Villon, Kérdések kérdése. Tudom, mitől döglik a légy. Tudom, ki hord rongyot, ki sejmet. Tudom, mi csúnya és mi szép. Tudom, melyik fa mit teremhet. Tudom, melyik míj nedvet enged. Tudom, minden mögött van ok. Tudom, ki dolgozik, ki tesped. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom, ki ölt csipkés zekét. Tudom, barátok mit viselnek. Tudom, hogy úr kit strázsavéd. Tudom, mi illik szent szüzeknek. Tudom, a tolvajbanda nyelvet. Tudom, sok tökfej jól lakott. Tudom, tüzes bort hogy vizeznek. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom, ki tart összvért gebét. Tudom, hogyan bírják a terhet. Tudom, ki dáma, ki cseléd. Tudom, hogy jó pénzt merre vernek. Tudom, mik a cseh tévtanok. Tudom, hogy Róma sosem enged. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom, amit kell tudni, herceg. Tudom, mi rozsdás, mi ragyog. Tudom, hogy egyszer eltemetnek, csak azt nem tudom, ki vagyok. Eddig a vers, kedves hallgatóim, amely egy nagyon erős kezdettel indul, amilyen Villonos amolyan víjonos kezdéssel a nagyon is komoly témájú költemény élén. Tudom, mitől döglik a légy. No, az ember mindent kikutat, valami mély belső késztetés hajtja erre, ahogy a tragikus sorsú, mítikus görög király, Ödipusz mondja a drámában, nekem mindent tudnom, s látnom kell. Óriási mondat, kell. Ez a belső késztetés hajtja a királyt, és aztán ez lett a végzete, sőt egész családjának a tragédiája, és mindez pedig azért, mert önmagát nem ismerte a király. Vion költeményének minden sora ezzel a szóval kezdődik, hogy tudom, összesen több mint 20-szor. Tudom, és erre csap rá azután minden strófa végén a zárósor, a nagy nem tudom. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Az ember megismeri a természet minden titkát, a világegyetemet, a dolgok okait, tudom, minden mögött van ok, vagyis magyarul a filozófiát, megismeri a társadalmat is, tudom, ki hord rongyot, ki sejmet, tudom, ki dolgozik, ki tesped. Szóval megismeri a társadalmat, és még azt is tudja, amit egyetlen más élőlény ő rajta kívül nem, csak az ember tudja, hogy meg kell halnia. Tudom, hogy egyszer eltemetnek. Minden tud, csak éppen önmagát nem ismeri. De ha az önismeret ilyen életfontosságú dolog, miért olyan nagyon nehéz szert tenni rá? Hát először is azért, mert az önismeretnek lehetnek belső, majdhogy nem biológiai gátjai, szinte leküzdhetetlen akadályai, nagyon mélyen rejtező okai. Ilyenek elsősorban is a földolgozatlan csecsemőkori és kisgyermekkori traumák. Ilyen traumák érték ezt a bizonyos Ödipuszt, akiről már beszéltem, mert a szülei újszülöttként megcsonkították a lábát, és kirakták a vadonba, hogy ott pusztuljon el. Ödipusz nem pusztult el, de élete, és még a családjának élete, a gyerekeinek az élete is mind egy-egy tragédia lett. Tragédia. Esete azt mutatja, hogy bizony lehetnek igen az emberben olyan sebek, amelyek a születéskor, vagy akár még az anyamékben keletkeztek. Ilyen traumák. Másodszor majdhogy nem szinte leküzdhetetlen akadálya az önismeretnek az, hogy mi minden áron előnyös színben, jó színben akarunk föltűnni önmagunk előtt, és görcsösen kötődünk, ragaszkodunk a pozitív énképünkhöz. És hát ez azután nem enged szembenézni hibáinkkal, hajlamainkkal, bűneinkkel, hanem igyekszünk szépítgetni, kimagyarázni azokat, és legfőképpen pedig igyekszünk áthárítani másokra a felelősséget ezért. A Biblia szerint pontosan ezt tette már Ádám. Már Ádám. Mi volt Ádám első szava a bűn után, amikor Isten megkérdezte? Miért ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Mit mond Ádám? Az asszony, akit te adtál mellém társul, az adott tennem. Ezt felelte Ádám. A másikat, a nőt, és teljesen arcátlanul magát Istent okolva a vétkéért. Á, nem, de hogy nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, meg te, Isten. Mert az asszony adott tennem a tiltott fáról, és az asszonyt azt meg viszont te adtad mellém, Isten. Úgyhogy igaziból én, Ádám, nem vagyok az oka semminek. De azután Éva is tolja ám tovább rendesen a felelősséget. Azt mondja, a kígyó szedett rá, az érettem. Na hát ezek szerint a hárító lelkület és magatartás. Szinte az ősöktől fogva a bűn együtt bele van kódolva a bűnbe esett emberbe. Igen. Ez a második. Harmadik, az önismeret hiányának harmadik oka lehet éppen az előbbinek az ellenkezője. Egyfajta önmegvetés, aminek a gyökere szintén rendszerint a kisgyermekkorba nyúlik vissza, mert hogy sok gyermek úgy érzi, hogy őt elutasítják, és nem szeretik eléggé. Végül pedig rengeteg olyan ember van, akiben ez a három ős ok, gyökér ok, tehát a kisgyermekkori trauma, sérülés, a felelősség elhárítása és az önmegvetés, a kóros kisebbségi érzés, még ráadásul együtt jelentkeznek, egyszerre. Hát ugyan vajon hogyan is ismerhetné önmagát az ember? Hát sehogyan. No, száz szónak is egy a vége, bármi is az ok. Tény az, hogyha az ember saját erejéből akarja megismerni önmagát, hát garantáltan tévedni fog. Beleesik vagy a hárítás csapdájába, vagy a fölfuvalkodottságba, vagy az önmegvetésbe. És ez mind a három útját állja annak, hogy valóban megismerje önmagát. Hát akkor talán mások véleménye? Az lehet az önismeret forrása? Hát mások véleményét természetesen jó dolog és fontos dolog meghallgatni. Értelmes ember számára kötelező mások véleményét meghallgatni. De nem jó ezt végső igazságnak elfogadni. Tehát azt, amit rólunk mások mondanak. Mert az efféle vélekedés sokszor felszínes, téves, vagy elfogult, vagy tám még rossz indulatú is, vagy ellenkezőleg a hízelgés motiválja, vagy egyáltalán bármilyen más személyes érdek motiválja, és így tovább. Tehát ebben nagyon sok a hibafaktor. Ha sem a magunk erejéből, sem mások véleményéből, akkor honnan, milyen forrásból ismerhetjük meg önmagunkat? Nos, kedves hallgatóim, a Biblia itt is messze túlszárnyal minden más bölcsességet. Túlszárnyal már eleve azzal, hogy a Biblia nem csak felszólít, hogy ismerd meg önmagadat, mint ugye a görög Józsda fölirata, hanem azt is megmondja, honnan merítsük az önismeretet. Onnan, ahol az ugyanis megtalálható, ahol van, Istennél, és Jézus Krisztusnál, akiről ezt mondja a János evangélium a második fejezet 23-as versétől kezdődően a következőt. Amikor Jézus Jeruzsálemben volt, húsvét ünnepén sokan hittek az ő nevében. Miért? Mert látták csodajeleit, amelyeket művelt. De Jézus nem bízta rájuk magát, mert ismerte minnyájukat. Ismerte minnyájukat, és nem szorult rá, hogy valaki tanúságot tegyen neki az emberről. Jól tudta ugyanis, hogy mi lakik az emberben. Jézus jól tudta, hogy mi lakik az emberben. Isten és az ő emberré lett fia, ők ismerik az embert. Az embert is, meg egyenként mindenkit is, külön-külön. A 139-es Zsoltár első része arról szól, hogy egyedül Isten ismeri az embert, de ő aztán teljes mélységében ismeri, és tökéletesen ismeri. Olvasom a 139-es Zsoltár első részét, az első 6 verset. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz. Hát így kezdődik a Zsoltár, micsoda hatalmas bekezdés, nem? Óriási. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz. Tudod, ha leülök, és ha felkelek. Messziről ismered gondolataimat. Szemmel tartod, akár járok, kelek, akár pihenek. Előre ismered minden utamat. Még nyelvemen sincs a szó, és te már érted egészen, Uram. Minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartod kezedet. Oly nagy, oly csodálatos nekem ez a tudás. Ésszel föl sem érhetem. Így a 139-es Zsoltár. Nos, a helyzet az, hogy az embernek az Isten ismerete, az gyakori téma a Bibliában, de fordítva, Istennek az ember ismerete, az már sokkal kevésbé gyakori. A 139-es Zsoltár egyike e kevés kivételeknek. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz. A zsoltáros nem Isten minden tudásáról beszél, amúgy teológiailag, személytelenül, mint egy teológus, aki azt mondja, hogy Isten mindent tud. Jó, igen, de mit kezdjek én ezzel? Hát nem. Itt arról beszél a zsoltáros, hogy engem, személyesen engem tud az Isten. Tud és ismer. Egyedül ő ismer teljesen olyannak, amilyen valóban vagyok, szívemig, vesémig. Előtte oly átlátszó vagyok, mint az üveg. Ezért én úgy tudom igazán megismerni önmagamat, ha azt nézem, hogy milyennek ismer Isten, milyennek mutat be engem saját magamnak, elsősorban hát az igéjében. Isten igéje ismertet meg önmagammal. A Biblia az önismeret elsőrendű főforrása. Sokkal hitelesebb forrása, mint a ma keresztény körökben is eléggé divatos, pszichologizáló, sőt, olykor Krisztus nélkül és a megváltás nélkül pszichologizáló úgynevezett önismereti kurzusok. Nincsen én nekem ezekkel sem semmi bajom, de hát az alap mégiscsak az, amit a Jakab mond a levelében, a Jakab levél. Első fejezet 23-as vers, Isten igéje tükör. Óriási. Isten igéje tükör, azt mondja, melyben az ember természettől kapott arcát nézegeti. Hogy ő milyen, azt látja a Bibliában meg. Mert a Biblia tükör, bele lehet és bele is kell nézni. És a Zsoltár könyv pedig most már a Biblián belül a maga példátlan, hallatlan lélektani tudásával, több száz éves tapasztalatkincsével, még a Biblián belül is egészen kivételesen precíziós tükör nekünk az önismerethez. Minden műben azt szokták tartani, minden szép irodalmi alkotásban, de a Bibliában különösen döntő jelentőségű a felütés, az első mondat, az, amivel egy vers, vagy most ez esetben egy zsoltár indul. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz. Így kezdődik ezzel a hatalmas felütéssel a 139-es zsoltár. A Szentíró kétely nélkül, igazsága teljes tudatában egyszerűen leszögezi, hogy az ember egyedüli igaz ismerője Isten. Ez az első sor, ez olyan hatalmas kijelentés, hogy bizony én külön résznek venném, mert szinte kényszerít, hogy az ember megálljon utána. Azzal, amit a teológia tanít, hogy úgymond Isten mindentudó, nem sokat lehet kezdeni. Az viszont, hogy rólam tud mindent, engem ismer személyesen, ez óriási távlatot nyit az ember előtt. A folytatásban ezt az isteni ismeretet részletezi a zsoltár. Ismersz engem, mondja a költő, ám elé tesz még valamit, hogy megvizsgáltál. Ezt a szót, hogy megvizsgáltál, vajon miért? Istennek ahhoz, hogy tökéletesen ismerjen engem, hát egyáltalán semmi szüksége nincs arra, hogy így vizsgálgasson, analizáljon. Úgyhogy a megvizsgáltál szó inkább azt fejezi ki, hogy Isten nem úgy ismer, mint az emberek, akik fölületes benyomások, előítéletek alapján ítélik meg, sőt, ítélkeznek felette naponta. Hát Isten nem. Ő nem így ismer, hanem ő nagy gonddal, mindent figyelembe véve, és teljes szeretetével alkotja meg a maga képét mindenkiről egyenként. Az összegzés után tehát akkor jöhetnek a részletek, amelyekben jelképesen az egész emberi cselekvés együtt van, lelki és testi cselekedetek. A tett, a gondolat, a szó, meg az ember teljes életútja. Mert Isten nem csak nagy vonalakban, hanem minden élethelyzetemben ismer. Tudod, ha leülök, és ha felkelek. Ismer tevékenységeimben, és ismer pihenésemben, mondja a zsoltáros. Isten szeme rajtam van, akár járok, kelek, akár pihenek. Jó. Csak hogy a tettek, a cselekedetek még igen-igen távol vannak az ember legmélyebb rétegétől, hiszen, Istennek hála, senki sem azonos a tetteivel. Hát ez nem. Úgyhogy Isten túllát tetteimen, ismeri gondolataimat is, méghozzá azt mondja a zsoltáros, már messziről ismered gondolatomat, vagyis még mielőtt én magam gondolnám a gondolataimat. És ismeri az olyan gondolatokat is, amelyek épp csak futólag, homályosan, bizonytalanul, félig gondolva elsuhannak az ember előtt. És érti a szavaimat, még mielőtt azt mondja, a nyelvemen lennének. Te már érted? Tehát mielőtt kimondanám, mielőtt én magam érteném, amit mondok, ő már régen érti. És végül nem csak az egyes cselekedeteimet és gondolataimat ismeri külön-külön Isten. Nem. Azt az egészet is ismeri, amivé mindez, tettek, gondolatok, érzések, szavak, majd összeállnak. Összeállnak. Tudja, hogy merre visz mindaz, amit én teszek, amit gondolok, amit érzek, amit mondok. Tudja, merre tartok, ismeri életutamat. Ahogy a Szentíró nagyon egyszerűen mondja, te előre ismered minden utamat. Egy szóval az ember háromféleképpen láthatja vagy ismerheti önmagát saját szemével, a saját magáról alkotott képe alapján, de hát ez láttuk torz, vagy mások szemével, de ez is torz lehet, és többnyire torz is. És végezetül pedig Istennek a szemével. És a három közül egyedül ez a harmadik ad biztos igaz ismeretet az embernek önmagáról. Ezt gyönyörűséges szépen fejezi ki Pál apostol az első korintusi levél 4. fejezetének 3. és 4. versében, ezt így összefoglalja, azt mondja, sem emberi fórum nem ítél meg engem, sem magam nem ítélem meg önmagamat. Van, aki engem megítéljen. Az Úr az. Van, aki engem megítéljen. Az Úr az. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Biblia és irodalom. Szentírási témák a költészetben. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.